8 óra 34 perc.
Édesanyám főztje.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pór Tündét, a szerkesztőt hallják. Mai beszélgető társam Andorka Péter zeneszerző. Régebb óta ismerjük egymást, ezért kérem, engedjék meg, hogy tegeződjünk. Péter, ha jól tudom, akkor te most ugye a Zeneakadémiára jársz, zeneszerzés szakra vezényelni is tanulsz, és már több musicaled van, illetve rockoperád is. Az egyik ráadásul pont március 15-éről a 48-as forradalomról szól. De hogy indult az életpályád? Hiszen gondolom a rokonságban szüleid között nem voltak zeneszerzők, vagy mégis?
Zeneszerzők ugyan nem voltak, de édesapám hegedűművész. Most éppen Rómában él, és épp karmester, tehát ő is tovább lépett, ahogy ezt szokták mondani. Hegedűt még tanít, az igaz, de hát a karmesterségből él leginkább. Anyai ágon is egyébként vannak zenészek, zenetanárok, zongoristák.
És te milyen hangszeren tanultál játszani?
Én magam ütőhangszereken kezdtem, mint rossz gyereket, ütőhangszerekre adtak be, hogy püfölje csak nyugodtan a gyerek és élje ki magát, címszóval. Majd amikor Szentendrére költöztünk Budapestről, akkor zongorát kezdtem tanulni, és ezt 10 éven keresztül főtanszakosként végeztem.
És melyik a kedvenc hangszered, amin ma is szívesen játszol?
Meg fogsz lepődni, a klasszikus gitár. Mert hogy a zongora mellett, amikor elkezdtem zeneszerzéssel foglalkozni, akkor elkezdtek érdekelni a hangszerek, hogyan működnek, kézbe vettem sokat közülük, próbálgattam. És hát egy évet jártam klasszikus gitározni is a zeneiskolába, ugyanoda Szentendrére. Azóta is hobbiból játszom rajta. És ugyanígy jártam harsonázni is egy darabig. Ez pedig az első Wagner opera élményem után.
Tehát akkor a családból jöttek a gyökerek, a zene szeretete?
Az mindenképp, édesanyám nagy komoly zenerajongó. Ő vitt el először operába, koncertre, ahol kezdetben jókat aludtam, de aztán egyre inkább felfigyeltem arra, hogy mégis mi történik.
Hány éves voltál, amikor először elvitt, hogy elaludtál?
Koncerten? Hát vagy 6. Úgyhogy egy 6 éves gyereknek lehet, hogy a Ludwig von Beethoven kicsit sok volt. Első felvonás után, vagy hát a koncert első fele után rendszerint haza akartam menni, csak nagyon ritkán maradtam ott második felére is aludni egy jót.
És ma ki a kedvenc zeneszerződ?
Ez eléggé változó félben van, viszont Bartók Béla az, aki nagyon tartja magát évek óta. Ő az, akit minden körülmények között nagyon szeretek.
Mik azok, amit a családból hoztál, más értékek, ami mentén te is alakítod a te saját család életedet, hiszen nemrég meg is házasodtál?
Így van, másfél éve lassan, hogy házasok vagyunk. Ágival, a feleségem, ő osztálytársam volt a Szentendrei Ferencesben, tehát a vallásos neveltetés, mint olyan, is a családból származik, mind a ketten ott az egyházi iskolába végeztünk, és én előtte az általános iskolát is a Szent András iskolában végeztem Szentendrén, tehát ez a vonal is mindenképp a családból jön. Illetve hát egy nagyon pozitív előrelépés most az új családi állapotban, hogy Ágit szépen lassan edzem a komoly zenéhez, és most már nagyon nagy opera rajongó lett belőle, sőt, most már néhány kortárs dolgot is meghallgat velem.
Ez nem így volt korábban?
Hát egy átlag embernek azért berakok egy Webern, nem biztos, hogy azt mondja rá, hogy ez a kedvenc zeneszerzőm. De őt valahogy sikerült most már úgy belevezetni, szépen apránként.
És ez hogy történt, hogy elmondta neki, hogy miről szól a zene, mire figyeljen, vagy hogy mi az, amit te szeretsz benne, vagy csak leültetted, hallgassa, és megkérdezted a véleményét?
Elkezdtem operába vinni meg koncertre, és a szelídebb zenéktől aztán az egyre vadabb, egyre modernebbek felé vitt az út, és aztán amikor már kezdett valamit szeretni egy adott stíluson belül, akkor egy kicsit tovább lehetett lépni. Ez félig meddig tudatos, félig meddig intuitív.
Visszatérve egy kicsit még a családi gyökerekhez, édesanyádhoz, hiszen a műsor címe is az, hogy édesanyám főztje. Mire emlékszel szívesen a gyerekkorodból?
Tehát ezzel most arra célzol, azt mondják, hogy a jó művész, alkotó művész az sovány, éhezik, minden baja van, világfájdalma. Egyébként ebben van valami, mert amikor ilyen állapotokban van az ember, akkor az kíván valamiféle kompenzációt. Hát igen, ha rám nézel, akkor kezdek szépen hízni itt a házasságban, ahogy egy rendes férfi szokott. Tegnap az orvosi rendelőben hallottam, hogy az nem is férfi, akinek 40 éves korában nincs pocakja. És hát valóban nem rossz konyháról származom, és egy igen jóra sikerült váltani. Feleségem nagyon-nagyon jól főz, édesanyám pedig, hát szerintem bevállalhatom, hogy profi. Hát amiket ő csinált, azokat nyugodtan egy étterembe is el lehetne sütni, főleg olyankor, amikor hétvégén otthon volt ebédidőben, én is otthon ebédeltem, nem pedig a menzán, ahol egyébként szintén kiváló kaja volt, hanem otthon voltunk, akkor nagyon-nagyon jó dolgokat főzött.
Segítettél be neki? Esetleg huktaként?
Én egyetlen gyerek vagyok a családban, úgyhogy én nagyon el voltam ilyen szempontból kényeztetve, hogy nekem soha nem kellett besegíteni, úgyhogy az első élményem az olajjal az volt, amikor felhívott, jaj kisfiam, nem fogok hazaérni, csinálj magadnak valami mirelitet, találsz. És hát én előtte vízbe főzögettem porlevest, meg hasonlókat, amiket egy magamféle hozzáértő képes, úgyhogy szépen oda tettem az olajat, és leültem zongorázni. Majd egy fél óra múlva gondoltam, már biztos fölfort, szépen kijöttem a szobából, és akkor a füst volt, hogy oda se találtam szinte. És hát ezek után még bele is dobtam a bélszínrólót, tehát ennyire dilettáns vagyok a konyhában, és ezt megőriztem a mai napig, mivel Ági szintén nagyon-nagyon jól főz. Bár zöldséget vágni, ilyeneket szoktam már segíteni neki.
És mi volt az, ami úgy a hódító volt a családon belül a recept, amit édesanyádtól vittél most a saját családodba is?
Ez egy kombinált recept, ugyanis van édesanyámnak egy sajátos vörösboros marha szelete, amit tulajdonképpen ő kísérletezett ki, és hozzá egy anyai üknagymamámféle burgonyafánk. Ez a két dolog, amikor az egyszerre volt, illetve nevelőapámféle uborka salátával. Ez egy mennyei kombináció volt, ez volt a kedvencem.
Elmondanád nekünk akkor a receptjét is?
Konkrétan?
Igen.
Tehát a hozzávalók vörösboros marha szelet, édesanyám receptje, 1 kg fehér pecsenye vagy hátszín, 3 darab hagyma, mustársó, bors, majoranna, sok tárkony, olaj és vörösbor. Az elkészítése pedig 3 fej apróra vágott hagymát üvegesre kell olajon pirítani, a felszeletelt húst mustárral vékonyan bekenni mindkét oldalán, majd sót, fekete borsot, majorannát, tárkonyt, ezeket a fűszereket kell hozzáadni, rá kell tenni a hagymára, vörösborral felengedni, hogy ellepje a húst. És lassú tűzön puhára kell főzni. Kuktában is lehet természetesen, ő mindig így csinálta. És hát ennél sokkal bonyolultabb a burgonyafánk, azt is elmondjam hozzá.
Igen.
Hogy csiklandozzuk a kedves hallgatók ínyét. Tehát anyai üknagymamám receptje következik, burgonyafánk, 7 dekagram vaj, 2 darab tojás, 30 dekagram liszt, főtt krumpli, és ennek térben akkorának kell lennie, mint amennyi halom a liszta, a 30 dekagram, 2 dekagram élesztő, só. Ez a tészta, ez olyan kemény kell legyen, mint a nudli tészta, deszkán össze kell gyúrni, fánkszaggatóval kiszaggatni, meleg helyen egy órát kereszteni, és bőzsírban kisütni, illetve hát ízlés szerint sajttal meg lehet hinteni. És akkor ez lenne a köret a vörösboros marha szelethez, és amíg megengedett hozzáteszem az uborka salátát, az nagyon gyors, az pedig 1 kg kígyóuborka, hámozva és szeletelve, 3 szál új hagyma, felaprítva. Ennyi az alapanyaga, és hozzá a lé, 4 púpozott kanál cukor, ez fontos, hogy a cukor az ennyire sok legyen, mert attól lesz jó íze, 1 liter víz, fél evőkanál só, és 2 evőkanál ecet. És ezt a levet ugye hozzá kell adni, föl kell vele önteni az uborkát és a hagymát. Mennyei.
Borsozni nem szoktátok?
De hát utólag, ha magyarosan akarja az ember, akkor sóbors, paprika, vagy tejföl, ahogy tetszik.
Tehát ez az alap maga.
Ez az alap, igen.
A zenén kívül illetve a vallásos neveltetésen kívül milyen értékeket hoztál még a családból, mire emlékszel szívesen gyerekkori élményekre, akár nagyszülőknél, akár egy-egy közös ünneplésre otthon?
Hát ami a legdominánsabb a családban, az a képzőművészet, hiszen édesanyám textiltervező, iparművész, régen divattervezőnek is tanult mellette, csak hát az valahogy elmaradt, most épp inkább a textilkereskedelem felé hajlott, és nevelő apukám pedig művészettörténész. Tehát nagyon sokat kirándultunk úgy, hogy én egy csomó múzeumot végigjártam, megmutogatták nekem. És aztán, amikor Rómában voltam édesapámnál, akkor ő is azzal kezdte, hogy Vatikáni Múzeum. Tehát képzőművészetben az volt az egyetlen történelemtétel, amit egyáltalán nem néztem át, és erre ki is húztam. Ötösre sikerült a történelem szóbeli, így ebből a tételből. Tehát leginkább ez. A nagyszülők felé pedig sajnálom, hogy nagypapámat nem ismerhettem meg eléggé. 14 éves voltam, amikor meghalt, és igazából nem nagyon tudott a kisebb gyerekekkel mit kezdeni. Ő az a hallgatag típusú mérnökember volt, egyébként hídmérnök volt, akivel nem tudtam még annyira fölvenni a kapcsolatot, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, mert egy igazán értékes embert nem tudtam megismerni. Nagymamám pedig az örök kártyás, 90-nel veszi a kanyarokat, még most is vezet, 80 évesen, és pénzben játszanak természetesen, persze ilyen egyforintos alapokon, és még nyer is, úgyhogy bridgezni szoktak. Tehát ilyen sokszínű a család tulajdonképpen, hogy mindig volt mit csinálni, és mindig volt valami érdekesség.
Most közeledik a húsvét, bár még Nagyböjtben vagyunk. Van olyan kedves emléked, ami a húsvéthoz kötődik?
Például a leánykérés. Az pont húsvétkor volt, ugyanis nekünk ilyen kettős eljegyzésünk volt Ágival. Először is én úgy privátban megkértem a kezét, tehát először csak tőle, akkor hoztam gyűrűt is, és Tamás atya Bicskén, ott a templomban voltunk hárman, plusz Áginak az öccse, ő volt az egyetlen tanú. Volt egy ilyen akkor még improvizált szertartás szerűség eljegyzés címén, ami most már azóta kanonizálódott. Egyébként ott van a házasság szertartását tartalmazó könyvnek a végén, mint jegyesség, appendixben persze még csak. És a lánykérés pedig egy hivatalos családi bejelentés volt, úgyhogy nagy készülődés volt alcsúddobozon, mert feleségem egyébként onnan származik. Szülők főztek, jöttek az én szüleim, és az volt a legmeglepőbb, amikor kiálltam oda eléjük, és mondtam, hogy akkor szeretném megkérni a lányok kezét. Hát erre néztek össze, most mit válaszoljunk, pedig mindenki tudta, hogy mire megy ki a játék, meg már hordtuk a gyűrűt, és kaptam egy nagyon szép hímzett jegykendőt Ágicától, amit hordtam is az ingzsebemben rendesen. És hát akkor egy nagyon szép családi ünnepség volt, ahol nagymamám, Áginak a nagypapája, tehát az élő nagyszüleink ott voltak.
Ez akkor húsvétkor történt?
Így van, ez húsvét hétfőn, locsolással egybekötve, leánykérés.
Milyen más kedves emlékeid fűződnek még a gyerekkorhoz? Például hogyan született meg benned ennek a márciusi ifjakról szóló rockoperának a szövege, vagy a zenéje?
Ez nagyon egyszerűen, ugyanis a Ferences gimnáziumban volt lehetőség minden jeles ünnepünkön egy-egy ünnepi műsort összeállítani, amelyet általában a diákok végeztek. És akkor jött egy ilyen indítatás, isteni sugallat, hogy írjak valamiféle darabot. És hát a diákság lelkületéhez, meg lendületességéhez a leginkább talán a rockoperai hangvétel passzolt, úgyhogy ezért lett belőle rockopera, illetve hát számos együttes is működött a gimnáziumban, úgyhogy őket bevontam.
És miért pont március 15-e?
Mert október 23-ra már írtak, és ezt meg is csináltuk ott a gimnáziumban. Tehát innen jött az egész, de ez egy félműsörnyi volt, amit kitöltöttünk prózával, szavalással, és aztán később megzenésítettem, amikor mindenki olyan pozitív kritikával nyilatkozott, hogy kaptam egy új lendületet hozzá, és utána jelent meg CD-n ez a komplett anyag.
És milyen szövegeket használtál ehhez a rockoperához?
Azt hiszem a legjobban az azt megélt, tehát ezeket az eseményeket megélt költők, írók szemszögéből lehet a dolgot leghitelesebben szemlélni. Úgyhogy Petőfi Sándor és Arany János verseket választottam megzenésítésre, amíg el nem bukik a forradalom. És a forradalom bukása után jöttek 20. századi Juhász Gyula, Kányádi Sándor, Vas Albert versek, amik már egy kicsit úgy olyan egyetemesebbek.
A Rózsalány pedig tavaly került bemutatásra. Igaz, hogy még csak CD-n és színpadon nem volt még eddig bemutatva, ez egy pedig egy musical. Rockopera vagy musical, vagy mindkettő a te stílusod?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én alapvetően klasszikus zenét tanulok, és úgy néz ki, hogy Ugye a gimnáziumban elindult ez a rockoperai vonulat, ami úgy fölkapott, tehát egy nagyon fölpörgető stílusról van szó, ami még jó, hogy megragadott. És hát ennek nyomai még a Rózsalányban is fölelhetőek, illetve ez egyfajta törekvés is arra, hogy a már komoly zenét jobban beleszőve próbáljuk magát a komoly zenét is népszerűsíteni, mert sajnos már arra szorul manapság, hogyha komoly zenéről beszélünk, az egy szűk tábor leginkább, akik azt hallgatják. Úgyhogy úgy néz ki a Rózsalány, hogy körülbelül egy harmada tartalmaz ilyen rockoperaisabb elemeket, a nagy része, illetve minden számban szerepel szimfonikus zenekar. Azt hiszem a következő egy opera lesz, amit írok most már.
És mondtad, hogy a feleségedet már próbálod egy kicsit a modernebb zene felé terelgetni, hogy egy kicsit finomítani a zenei ízlésvilágát. Ő vajon mennyibe volt ihletője ennek a legutóbbi darabodnak, ennek a Rózsalánynak?
A dolog szerelmes felvonását az elsőt nézve mindenképpen. A tragikus részekre annyira nem szeretném mondani, de nem kell ezt annyira direktbe venni. Azt hiszem, a múzsa inkább egyfajta ilyen energia töbletet biztosít az ember számára, ami meghozza azt az állapotot, amiben alkotni lehet. Az, hogy az adott témában az ember mit szeretne megírni, az szerintem helyzete és életállapota ilyesmi válogatja. Engem érdekelt mind a kettő, a szerelmes része is, illetve az, hogy mondjuk egy magára maradottságban az ember mégis mit tud kezdeni ezzel a helyzettel.
Saját családodban még nincsen gyermeketek, de gondolom terveztek gyermekeket. De hogy addig is, hogyan alakítottátok ki a családi szokásokat, hagyományokat? Mire vigyáztatok? Mi az, amit hoztatok Ági családjából, és mi az, amit a te családodból?
Itt két dolog küzd egymással, leginkább az, hogy mind a kettőnk részéről a szüleinket hogy lehet ebbe bevonni, illetve hogy lehet megtartani a magunk kettes, illetve hát Istennel hármas szféráját is ezeken az ünnepeken. Úgyhogy próbáltunk kétféle karácsonyt, itt két karácsonyunk volt eddig. Az első nagyon nagy rohanás lett, amikor délutánra akartuk a szülőket hívni, este maradtunk ketten. Éjfélre földíszítettem a fát, és elrohantunk misére, körülbelül ennyibe merült ki. Most éppen a családdal együtt voltunk este, ez jobban működőnek látszik. Nem tudom, hogy ez hogy fog alakulni. Ha gyermekeink lesznek, akkor szerintem sokkal inkább meg fog szilárdulni azt, hogy most a nagyszülőknél mikor vannak, mi mikor vagyunk ketten gyerekekkel.
És a húsvét? Hogy készültök rá?
A húsvét az most is családban zajlott, a nagyobb családban. Húsvét vasárnap édesanyámék meghívták Ágiék szüleit, és ott voltunk együtt, hétfőn pedig mi voltunk alcsút dobozon. És ez úgy tűnt, hogy nagyon jól működik.
Ha jól tudom, akkor ti nász ajándékba egy Bibliát is kaptatok. Ez miért volt fontos a számotokra?
Biblia, Isten igéje. Szerettünk volna egy nagy Bibliát, hogy úgy egy kicsit a módját is megadjuk annak, hogy Isten igéje milyen helyre kerül a lakásban. Úgyhogy egy új aratás közösséges terítő is van alatta, amit már hát ide járunk mind a ketten, amelyet egyik testvérünk hímzett a közösségben, és ezzel tulajdonképpen van egy igeoltára állandóan felállítva otthon a lakásban. Természetesen megvan mind a kettőnknek a magunk kis Bibliája is, amit hoztunk még otthonról. ebből szoktunk inkább olvasni, ezt szoktuk magunkkal vinni, viszont ha jön valaki, akkor általában meg szokta csodálni a nagy szentírást, és ez már egy jó oka arra, vagy egy jó apropó, hogy elkezdjünk erről beszélgetni, hogy nekünk miért is van ilyen nagy szentírásunk, és hogy miért is fontos számunkra Isten igéje. Mi minden nap el szoktuk olvasni az igéket, amiket arra a napra mondjuk a katolikus egyház kiír. Persze, hogyha misére eljutunk, mert olyan szerencsésen jön össze, akkor nem. Akkor is szoktunk Zsoltárt olvasni, sőt, a legújabban énekelni is szoktuk a Zsoltárokat, úgyhogy most úgy csináljuk, hogy végigvesszük 1-től 150-ig, és aláhúzogatjuk, ahol le kell lépni, hogy az énekbe, ahol el kell lépni, és minden Zsoltár fölé pedig oda írom a dallamokat.
És mint fiatal házasok, ez miért fontos a számotokra?
Azt gondolom, hogy a házasság egy divatja múlt intézménynek tűnik manapság. A fiatalok körében mindenképp, majd megházasodom, hogyha túl vagyok, nem tudom hány barátnőmön, és akkor már tudom, hogy milyen típus szeretek. Hát ilyesmiket szoktak keresni, vagy félnek a házasságtól, talán leginkább ez is, vagy nem akarnak fölvállalni ilyen kötelezettségnek tűnő dolgokat, amelyekben egyébként sokkal több az öröm, mint amennyire kívülről ez kötelezettségnek látszik. És hát ennek az alapja azt gondolom, hogy mindenképp Isten igéje, és az az értékrend, amit a hitünk képvisel.
De ti ilyen mindennapokban mire használjátok ezt a igeolvasást?
Szerintem az igeolvasása elsősorban mindenképp magunk lelki épülésére szolgál, ahogy ezt az előbb a Zsoltároknál is említettem, de arra is nagyon jó, hogy a Zeneakadémián számos velem egykorú diáktársammal szoktam beszélgetni, akik csodálkozva néztek kezdetbe arra, hogy én már ennyi idősen házas vagyok, főleg férfi létemre, mert a lányokat elveszi egy idősebb fiú, az még inkább belefér, mint az, hogy egy velük egy idős fiú házasodik. És hát ilyenkor abszolút tudok támaszkodni Isten igéjére. És ehhez is jó, hogyha minél többet olvasom, megolvassuk. Amit sajnálok, hogy még nem olvastuk végig.
És tényleg te nem féltél ilyen fiatalon? Hány éves voltál, amikor megnősültél?
21. 21. Nem nagyon volt mitől félni, mert Ágiban megtaláltam a nagy őt, aki 14 éves korom óta szerettem volna, és hát 3,5 éven keresztül nem sikerült, akkor nem akart velem együtt járni, de ez az arra volt nagyon jó, hogy nagyon sokat beszélgettünk, úgyhogy egymásnak a lelki oldalát megismertük, elkezdett a kapcsolatunk épülni, és ez az, ami nagyon sokak életéből kimarad, egyszerűen későn ismerkednek meg, nincs idő rá, nincs igény rá esetleg. Lehet, hogy én se akartam volna ennyit várni, hogyha később ismerem meg, úgyhogy ez így szépen nagyon-nagyon jól rendeződött, ahogy a Szentlélek elrendezte, hogy mi először csak beszélgessünk 3,5 évig, és meg tudjuk ismerni egymást, hogy valóban jó lelki támasz vagyunk egymás számára.
És mi a legnagyobb érték az életben a számodra?
A házasságom úgy, hogy azzal tudom közvetíteni azt, hogy miért érdemes Istenhez tartozni. Mert ez nagyon sokaknak szemet szúr, hogy házas vagyok, és amint említettem, ez egy nyomós érv, hogy elkezdjenek kérdezni. És ez nagyon jó, mert ez egy olyan fajta passzív evangelizáció, hogy szinte mintha ordítanám a világba, hogy gyerekek, normális vagyok, bármennyire is nem úgy tűnik.
Te számodra fontos akkor az evangelizáció, ha jól értem?
Számomra igen. Isten igéjének a terjesztése. A magam eszközeivel, így mondom, leginkább a személyes beszélgetéseket érzem a sajátomnak, sokkal inkább, mint hogy az utcán megszólítsak embereket, kinek milyen temperamentuma van.
Édesanyám Főztje című műsorunkban Andorka Péter zeneszerzővel hallhattak beszélgetést. Technikai munkatársam Szűcs Balázs, valamint a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Pór Tünde.
Elhangzott műsorunkat kedden 10 óra 34 perces kezdettel megismételjük.
Műsorajánlónk következik.
Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. Szombatonként 14 órától.
Műsorajánlónkat hallották.